Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Istenem, jöjj segítségemre! Uram, siess, segíts meg engem! Segítőm és megmentőm Te vagy, én Istenem, ne késlekedj! Testvéreim, nagy forróság vesz körül bennünket, sok embernek gondja van, egészsége nehezen tűri ezeket az időjárással járó nehézségeket, gondokat. Másoknak a szántóföldjén van baja, elszáradnak a elvetett növények, fél, hogy miből is lesz keresete. Sokféle gond vesz körül, de nagyon bízunk az Úristenbe. És azután ő pedig úgy segít rajtunk, hogy megtanít arra, hogy egymásra figyeljünk, és aztán a bajban összefogjunk, és ne egymás elől próbáljuk elkapkodni azt, ami mégiscsak megterem, azt, ami mégis van, hanem inkább a kevesünkből is tudjunk adni, időnkből, figyelmünkből, másoknak is szánni, hogy akkor, amikor velük törődünk, akkor megtapasztaljuk azt, hogy az Úristen is segíti azt, aki másokon is segíteni tud. És nincs annyira kétségbe esve, hogy csak magával törődjék. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben, amikor a nép nem találta Jézust, sem a tanítványait, bárkába szálltak, és elmentek Kafarnaumba, hogy megkeressék Jézust. Amikor a tó túlsó partján megtalálták, megkérdezték tőle: Mester, mikor jöttél ide? Bizony, bizony, mondom nektek, felelte Jézus. Nem azért kerestetek, mert csodajeleket láttatok, hanem mert ettetek a kenyérből, és jól laktatok. Ne olyan eledelért fáradozzatok, amely megromlik, hanem olyanért, amely megmarad az örök életre. Ezt az emberfia adja nektek. Őt ugyanis az Atya igazolta. Erre megkérdezték tőle: mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgot cselekedjünk? Istennek azt tetszik, válaszolta Jézus, ha hisztek abban, akit küldött. Ám ők így folytatták: hát te milyen csodajelet teszel, hogy lássuk és higgyünk neked. Mit tudsz tenni? Atyáink mannát ettek a pusztában, amint az írás mondja, égi kenyeret adott nekik enni. Jézus erre így szólt: bizony, bizony, mondom nektek, nem Mózes adott nektek kenyeret az égből, hanem Atyám adja nektek az igazi égi kenyeret. Mert az az Isten kenyere, aki alászállt az égből, és aki életet ad a világnak. Erre így szóltak hozzá: Urunk, add nekünk mindig ezt a kenyeret. Én vagyok az élet kenyere, felelte Jézus. Aki hozzám jön, többé nem éhezik, és aki bennem hisz, nem szomjazik meg soha. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, eléggé szokatlan dolog a mostani vasárnapok sorrendjében a János evangéliumnak a 6. fejezetét olvassuk végig. Múlt vasárnap a kenyérszaporítás történetét idéztük fel az evangéliumban. Most ennek a folytatásaként látjuk, vagy olvassuk ezt a különös beszélgetést Jézus meg a csoda tanúi között, és aztán a jövő vasárnap még tovább folytatódik ez a beszélgetés. Jézus beszél arról, hogy ő az élet kenyere, és ennek ilyen konkrét tartalmat ad, amikor azt mondja, hogy az a kenyér, amit ad nekünk, az az oltári szentség. Ezekben az időkben odahaza is, ugye egy kicsit kevesen vagyunk, hol ez, hol az, elmegy nyaralni, vagy diákokkal táborozni valahová, és aztán néhányan ottan mégis üldögélünk az ebédlőben, ebédkor, vacsorakor is beszélgetünk, hát szóba kerül persze ez az evangélium is, a kenyér szaporításnak a története, és a hozzá kapcsolódó Jézusnak a tanításai is. Valaki Rómából érkezett haza nem olyan régen, és aztán mesélt egy kedves történetet, amit szívesen elmondanék nektek. Rómában találkozott egy spanyol rendtársunkkal, és tőle hallotta ezt. Ez a spanyol rendtárs Dél-Amerikában is járt, és ott egy másik rendtársunknak egy testvére, paptestvérevel ismerkedett meg, aki nem piarista, de fiatalokkal foglalkozik, mégpedig úgy, hogy hát nagyvárosban él, Mexikóban valahol, és aztán az utcán gyűjti össze maga köré a gyerekeket, meghívja őket játszani, hittant is tanít nekik, templomba is viszi őket, és hát fölkészíti őket első áldozásra, gyónásra, bevezeti őket a keresztény életbe. Az utca gyerekeknek a lelki pásztora ez a pap, nagyon szegény életet él, és nagyon jókedvű, meg nagyon közvetlen módon tud ezekkel a kölykökkel szóba állni, akinek nincsen igazán otthonuk, és aztán nyomorúságukban is segít rajtuk, meg egy kicsit otthont is terem nekik a hiányzó igazi szülői ház helyett. Ez a spanyol rendtárs elment oda Dél-Amerikába, megismerkedett ezzel az atyával, és egy alkalommal, hát éppen olyankor volt ott, amikor 20 ilyen csavargóval, vagy 21 néhányal első áldozást rendezett a templomában, hát ottan ugye előkészítette őket, meggyóntatta őket, ünnepélyes körülmények között a hívő népnek a örömére, ugye első áldozáshoz vezette őket. És utána pedig ezzel a messziről érkezett spanyol atyával együtt elvitte őket egy környező, hát ilyen bisztróba, hogy ottan megvendégelje őket az első áldozás után. És mondta nekik, hogy hát most nézzenek szét, és ki azt rendelhet, amit akar, és ő majd hát ugye állja a fizetni valót. A gyerekek nagyon boldogok voltak, és aztán ottan ettek, ittak, és jól érezték magukat, és akkor az atya oda súgta a messziről érkezett másik spanyol piarista atyának, hogy hát egy filérem sincs, és hát még ugye nem világos, hogy hogy fogjuk ezt kiegyenlíteni, ezt a számlát. És akkor ez az atya megrémült, és hát azt mondta, hogy hát miben kevertél engem, hát nálam sincs annyi pénz, hogy 20 kölyöknek a költségét álljam, mi lesz itt velünk, hát csúfot vallunk. És akkor azt mondta az eredeti ugye atya, aki a diákokkal foglalkozott, hát nem hiszel a gondviselésbe? És akkor ugye hát lassanként mindenki degeszre ette itt a magát, fizetni kellett, ő pedig fölpattant, levette a kalapját, és elmondta, hogy ottan a nép megszólította egy pillanatra az ott étkező, sörözgető embereket, elmondta ezt a történetet, és azt mondta, hogy itt van ez a 20 kölyök, akit most ő vendégül látott, hát arra kéri őket, hogy adakozzanak, hogy ki lehessen fizetni, amit ezek itt megettek. És hát erre nagy örömmel megnyíltak a pénztárcák, körbejárt a kalappal, és hát ugye itt is, ott is pénzt adtak, és mosolyogtak, nevettek, hogy egy ilyen kedves történetbe ők belecsöppentek, sőt, hát szereplőivé váltak. Ellenben ugye közben az történt, hogy megjelent a bisztrónak a tulajdonosa, és amikor meghallott, hogy miről van szó, akkor azt mondta, hogy hagyják abba a gyűjtést, az én vendégeim ezek a kölykök, és kérem szépen, amit fogyasztottak, azért én nem fogadok el semmit, hanem hát örülök, hogy megvendégelhettem őket. Úgyhogy az atyának hát a kalapjában maradt az összegyűjtött összeg, elvitte, hogy más dolgokra küldhesse, esetleg cipőre vagy ruhára valamelyiknek, de minden esetre ugye a maga a bisztrónak a tulajdonosa hát vendégül látta ezt a csapatot. Kenyér szaporítás. Ugye milyen érdekes ez, hogy tényleg, és milyen különös ez a mondat, hogy hát te nem hiszel a gondviselésbe. Hát persze, hogy ugye nem szeretjük a nagyon vakmerő rögtönzéseket, de azért ez egy kedves történet. Lehet, hogy a spanyolok között esnek meg ilyenek, lehet, hogy Dél-Amerikában, ahol sok a nyomorult ember, de azért a nyomorult emberek között mégis akad, aki beül egy pohár sörre, és hogyha ott egy ilyen történetet hall, akkor a másik pohár sörnek az árát szívesen bedobja az atya kalapjába, és akad olyan vendéglős, aki ezt az egészet nem bosszúsággal nézi, hogy idejöttek ezek a sáskák enni, inni, és még pénzük sincsen, itt akarják összekoldulni a rávalót, hanem azt mondja, hogy örülök, hogy itt vagytok, és nem fogadok el pénzt azért, amit itten fogyasztottatok. Igenis, megtapasztalhatja az ember az Istennek a leleményét, és azután pont az talán, aki bátor, eléggé bátor arra, hogy ilyen kockázatokat is vállaljon. Nyilván ez az atya ismerte ezt a környezetet, és nagyjából tudta azt, hogy egy ilyen jópofa megjegyzéssel, vagy szóval csak ugyan adakozásra bírja az embereket. Talán mi egy kicsit nehezebb világban élünk, olyanban, ahol ez a jókedv támadónak, vagy felelőtlennek tűnnék, és azután kérdés, hogy mi történik egy hasonló esetben. Nem is azért mondtam ezt el, hogy ilyesfélére biztassak valakit, de azért, mert úgy gondolom, hogy valami módon ez a dolog azért a mi viszonyaink között is igaz. A mai szent olvasmányok közül ugye az első, az a pusztába vezetett bennünket. Elindul ez a választott nép, ez a sokaság, elhagyja a rabszolgaság földjét, és neki vág a hosszú útnak, amelyik oda vezet, ahol majd az Isten hazát ad nekik. De hát ez a hosszú út a sivatagon átvezet. És az első tapasztalatok bizony eléggé elkeserítőek. Igaz, hogy Egyiptomban rabszolgák voltunk, de azért ennivalónk, innivalónk volt, mert a gazdáink gondoskodtak arról, hogy tudjunk enni, inni, mert különben nem tudtunk volna dolgozni. És most ezek az emberek, akik először örültek, hogy a rabszolgaság földjéről megszabadulnak, ezek most itten kétségbe esnek, hogy mi lesz velünk itt a sivatagban. Hát ki gondoskodik rólunk? És akkor Mózes valami hasonló szóval, mint ez az atya ottan, hát azt mondta, hogy hát az Isten fog gondoskodni rólatok. Magam se tudom, hogy hogyan, de hiszek benne, hogy gondoskodik. Ha elhozott ide, akkor törődik velünk és veletek. És akkor egyszer csak hullik a manna, és egyszer csak jönnek a fűrjek, és azután ezek az emberek összeszedhetik, összegyűjthetik, amit ajándékba kapnak az Istentől ott a sivatagban. És csak ugyan megtapasztalják, hogy az Isten nagyobb a világnál, kiszámíthatatlan csatornákat tud megnyitni, ha kérjük, és ha bátrak vagyunk arra, hogy rábízzuk magunkat, és tudjuk, hogy csak ugyan az ő akaratát teljesítjük, elindulhatunk, és bízhatunk benne. És milyen szép, ahogyan aztán ugye a kenyér szaporítás csodája után valami ilyesfélét magyaráz Jézus is az embereknek. Atyáitok mannát ettek a pusztában, és ugye ti pedig szintén valahogy elindultok egy olyan életre, amelyik nem a rabszolgaság, nem a mohóság és a kiszolgáltatottság embereknek, hanem az Istenbe vetett bizalom. Nem olyan, hogy tétlen, hogy ülök és várom, hogy majd csak gondoskodik rólam az Isten, tevékeny, de nem olyan lázas, nem olyan másokat letipró tevékenységgel, amelyik sokat akar, hogy biztosíték legyen minden rosszra, és akkor az sokat csak úgy tudom megszerezni, hogy mástól veszem el, neki meg kevés se jut, hanem elindulunk így, hogy mindnyájan testvérek vagyunk, és aztán kölcsönös felelősséget érzünk egymásért, és mindnyájan az Istenre emeljük a tekintetünket, és megpróbáltatások között is hiszünk benne, meg is tapasztaljuk, hogy valamiképpen gondoskodik rólunk. Úgy, hogy megtanít arra, hogy meg tudjuk osztani, amink van, hogy megéljük a maival, és ne keressük a holnapit, ne akarjuk előre bebiztosítani a jövőnket, hanem merjünk nekivágni a tapasztalataink alapján, a hitünk alapján egy ismeretlen útnak, amelyiknek a kanyarai kiszámíthatatlanok, és amit életnek nevezünk, és amiben családot, egymást, országot, Istenre bízunk, de közben meg fegyelmezettek vagyunk, és azután nagy lelkűek, és azzal, ami van, azzal nem önző módon bánunk, félretesszük, hát ha nem lesz, és akkor valamit magunknak mégis előszedhetünk, amit megtakarítottunk, elszedve a többiek előtt, hanem bátran megosztozva mindenen, és élve Jézusnak a szabadságában, és élve Jézusnak a nagy lelkűségében, az Atyába vetett bizalmában. Kedves testvéreim, ez az, amit Jézus mond akkor, amikor azt mondja, hogy az én szavam valóban étel, én vagyok az élet kenyere, aki hozzám jön, többé nem éhezik, és aki bennem hisz, az soha nem szomjazik. Ez a hozzá menni, benne hinni, ez azt jelenti, hogy ezt a nagy tanítást, hogy atyánk nekünk az Isten, gondoskodik rólunk, ezt komolyan vesszük. És nem csak valami utolsó tartalékként élünk vele, hogy akkor, amikor már mindent megtettünk, ami tőlünk telt volna, másokat is kifosztottunk, lehetetlen helyzetbe hoztuk, hogy a magunk javát biztosítsuk, és ez mégse sikerült, akkor elkezdünk fohászkodni az Istenhez. Hanem úgy, hogy naponta tudunk hozzáfordulni, és aztán kérjük a segítségét, és haladunk előre egy ilyenfajta életben, amelyik akár tékozló életnek is látszik. Nem azt jelenti, hogy tékozolunk, hogy esztelen dolgokra költjük a pénzt, hanem azt jelenti, hogy nagy lelkűek merünk lenni, és merünk másokat segíteni, ügyeket pártolni, olyan dolgokat, amik szebbé, igazabbá teszik az életünket, egymással, Istennel való kapcsolatunkat, és azután akkor is, ha nem tudjuk, hogy hogy is megy ez tovább, mi történik majd holnap, holnap után, amikor az erőnk megrokkan, amikor esetleg betegek leszünk, valahogy azt mondjuk, hogy ezt meg a jó Istenre bízzuk, és ha mi merünk a belé vetett bizalommal okosan, de mégis bátran, nagy lelkűen élni, akkor ő majd megsegíti ezt a mi igyekezetünket, és a közösségünket, családot, nemzetet, az emberek között folytatott munkálkodásunkat megáldja a maga kiszámíthatatlan hatalmával és sokszínű szeretetével. Kedves testvéreim, valahogy ezt mondja el a Szentleckében Szent Pál, amikor azt mondja, hogy mit tanultunk mi Jézustól. Ha valóban őrá hallgatunk, és megtanuljuk, hogy az igazság benne van, akkor levetjük a régi embert, aki önző, levetjük a régi embert, aki aggódó, számító, kishitű, és azután a megújulunk lélekben, érzéseinkbe, magunkra öltjük az új embert, aki az Istenhez hasonló, igaz és valóban szent teremtmény. A szentségünk nem abban mutatkozik meg, hogy állandóan imádkozunk. Az imádság átszövi az életünket, hogy az Istenbe vetett bizalom is. A szentségünk ebben mutatkozik meg, hogy tudunk nagy lelkűen élni, egymás javán bizakodó szívvel munkálkodni, és nem csüggedni akkor sem, ha elsötétül az ég, hanem bizakodó szívvel nézni a holnap elé. És akkor, hogyha így tudunk élni, akkor az Isten magáénak ismer minket, és csodákat tesz velünk. Nem olyan könnyen leírható csodákat, hogy egyszer csak az égből ilyen meg ilyen szeretett csomagok hullanak, de olyan csodákat, hogy váratlan lehetőségek nyílnak meg előttünk az életünkben, és azután valóban megtapasztaljuk azt, hogy nem vagyunk magunkra hagyva, hogy ez a bizalom, ami bennünk él, ez nem a saját erőnknek a tudata, hanem valóban az élő Isten, a szerető Atya személyiségének a hite, annak a bízó megtapasztalása. Kedves testvéreim, magunkban nézünk, elgondolkodunk, és azután kérjük Jézust, hogy nyissa meg a szívünket, neveljen sivatagi utakon is, tartson meg a maga hűségében, ilyesféle megújulásra kész, ilyesfajta szüntelen, fiatal, bizakodó szívvel, lélekkel, és azután mutassa meg a világ előtt az ő szeretetének a hatalmát, ezen a módon, így, hogy a benne hívők életét így teszi áldottá és termékenyé. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, nemében, és az ő Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott halottak közül, fölment a mennybe, ott ül az mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Könyörögjünk testvéreim az irgalmas Istenhez, aki Krisztus által táplálja éhező lelkünket.
Add, Urunk, hogy mindig éhezzük és szomjazzuk a Te igazságodat. Az oltári szentség gyakori vétele táplálja és erősítse a keresztény népet. A földi jólétért való küzdelem ne oltsa ki a népekben az örök üdvösség vágyát. A szenvedők vigasztalást, a bajba jutottak segítséget nyerjenek a szent áldozásból. A szent útra való által megerősítve távozzunk a földi életből.
Istenünk, nélküled semmi sem, senki sem lehet igazán boldog, és senki sem üdvözülhet. Tekints irgalmas szemmel hozzád könyörgő népedre, és add úgy boldogulnunk a földön, hogy elnyerjük az örök életet. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.